Új Szövetség aktuális üzenete. Az egyik legaktuálisabb üzenete az Új Szövetségnek az, hogy vissza, de nagyon komolyan a Szentíráshoz. Egy kicsit elriadtunk tőle. Valahol nem is egy esperes voltam három cikluson keresztül, és voltam olyan szemtelen, hogy csináltam egy ilyen közvélemény kutatást a megyénben, a gyülekezeti presbitériumok, hogy hány presbiternek van bibliája, kiderült, hogy nincs 10% se. Tehát egy egészen elképesztő hát adatra jutottam, bukkantam, és hát attól kezdve úgy azon voltam, hogy hát mikor újra, ugye 6 éves ciklusok után új presbitériumot iktattunk, vagy hát a régieket nem kellett, de hogy akkor drága testvérek, indítsuk azzal, hogy például az orosházi gyülekezetben ajándékba adtunk Szentírást, hogy hát na most, hogy hányan használták, az egy egészen más kérdés. Na, a dolog lényege az, hogy tehát nekünk először is valóban, Barth Károlynak volt, ugye Brunnernek a nemzettársak, a Barth Károlynak volt az a híres mondása, hogy két dolog, a két kezemben, az egyik kezemben van a napi sajtó, a másikban meg a Biblia. Tehát az, hogy a mi helyzetünket is ismernünk kell, a saját helyzetünket is ismerni kell, valamilyen szinten persze, hát nem professzorai vagyunk, de valamilyen szinten ismerni kell, és a Szentírást is ismerni kell. Tehát éppen abban a szituációban, itt helyzetben, amikor ugye nagyon is sokat beszélünk, rádió, tévé, stb., és hát egy délőtt Vilmos barátunk tartott egy remek és érdekes ugye, beszámolót, ismertetőt, tehát a migráns ügye, hogy akkor itt mi is az aktuális üzenete a Szentírásnak. Nyilván mondhatnám azt is, hogy hát lám-lám, a hegyi beszédben eleve benne van az ellenség szeretete, mert hogy hogyan közelednek hozzánk, az egy más kérdés, nem kell különösebben magyarázni, elhangzott, hogy hány terrortámadás, stb. Volt. Tehát nyilvánvaló az ellenség szeretete, de nyilvánvaló az is, hogy az Új Szövetségnek az aktuális üzenete az, hogy legyen új szövetségi nép. Itt a probléma az, hogy ne vallásos közösségek legyenek, ne a vallás, mint olyan, hanem az Új Szövetség népe. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az Új Szövetség népe vagyunk, Jézus Krisztus népe vagyunk. Tehát az aktuális üzenethöz, tehát mindenképpen ezt hozzá kívánom kapcsolni. A másik pedig, hogy hát igen, akkor azért kell egy kicsit igei módon is megközelítenünk ezt a témát, és akkor az egyik, hát nagyon fontos, hát üzenet a számunkra előzőhöz kapcsolatban, elég sok ige helyet fogok mondani, és idézem is azokat. Így a Máté 11.28-at nagyon fontosnak érzem, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én... Így van, köszönöm szépen, és hát azon kívül ez hozzátartozik, tehát ez az egyik üzenet, ami viszont annyiban nekem egyszerűbb a feladatom, mint Iváné volt, ugye őnek egy nagy tengert kellett összefogni, hát az Új Szövetség sem, azért az is, ugye ez volt egy tréfás dolog, hogy a konfirmandusaimnak mindig mondtam, hogy gyerekek, arról jegyezzétek meg az Új Szövetségnek a számát, hogy az Új Szövetség az 39, 3x9, 27, ennyi az Új Szövetség. Tehát 27 Új Szövetségi iratunk van. Na most, hát ez a 39, 3x9, 27, hát na most ez egy nagyon fontos dolog. Na most annyiban könnyebb a helyzetem, mert ugye Ivánnak egy nagyon nagy területet kellett átfogni, amit ő hát remekül átfogott, elénk helyezett, de nekem sokkal egyszerűbb, az a fejezte be egyébként, hogy ugye erre szűkítette le jogosan a témát, hogy az Ószövetség is Jézus Krisztusról szól. Hát tulajdonképpen erről van szó, hogy az Új Szövetség Jézus Krisztusról szól, de itt lesz egy fontosabb pont is. Először is hadd idézzem megint ugye ezt a szentírási ígét, a zsidó 13.18-at, tehát ezt a levelet, a zsidó 13.8-at, remélem azt mondom, 13.8, Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Tehát igazából nem olyan nagy a komplikáció. És akkor ez a Jézus Krisztus, aki ma is az ajtód előtt áll, és az ajtó áll, és zörgeti, mert ez a jelenések könyvének a harmadik fejezetében van, ajtód előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat. És ugyanő rá ugye mondja, hogy tehát az ajtó előtt áll, és akkor a Galata levél 2.20-ban pedig, Galata 2.20, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát, hogy itt egy döntő találkozásról van szó az élő Úr Jézus Krisztussal, aki be akar lépni az életünkbe. Érdekességként hadd említsem, hogy ez a kifejezés, az Ószövetség, ez a 2 Korintus 3.14-ben fordul elő. Először ebben a formában, hogy Ószövetség, és ott Pál ezt írja, sok baja volt a korintusiakkal, de most ezt hagyjuk, ezt írja, hogy az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, ami ugye Mózes arcása, most is, ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el, tehát itt hangzik el az, hogy az Ószövetség olvasása, tehát ez egy fontos szempont. Viszont milyen érdekes, hogy tehát az Ószövetség, a kifejezés a 2 Korintus 3.14-ben fordul elő, és milyen érdekes az, hogy az Új Szövetség kifejezés viszont az Ószövetségben fordul elő, Jeremiás próféta könyvének a 31. fejezetének a 31. versében, eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök. És aztán még hozzáteszi azt is, hogy ilyen lesz az a szövetség, így szól az Úr, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Tehát az Ószövetség kifejezés 2 Korintus 3.14, az Új Szövetség pedig Jeremiás 31.31-ben fordul elő. Az Új Szövetségi megnevezés azonban egy nagyon-nagyon komoly szövetség kötési pillanatban is előfordul, és akkor ezt sokkal hangsúlyosabbnak tartom, amikor az Úr Jézus Krisztus a Lukács 22.20 szerint ezt mondja, hasonlóképpen, vagyis a szereztetés igékben, hogy hasonlóképpen vette a poharat, és miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ez a szövetség kötés pillanata. Tehát akár mikor majd az úrvacsorát ünnepelni tetszenek, holnap vagy máskor, az úrvacsorai szereztetési igék alatt nagyon fel kellene emelni a szívünket, mert ott köttetett az új szövetség. Tehát az úrvacsorának még inkább egy komoly súlyt kell adni azzal, hogy ott köttetett ezek a szereztetési igék, hogy új szövetség. Ezt veszi át még Pál apostol is az 1 Korintus 11.25 szerint, hogy ugyanezt, hogy hasonlóképpen vette a porat, miután vacsoráltak, e pohár amaz új szövetség az én vérem által, tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy a szereztetési igék alatt lélegzett visszafojtva kellene arra gondolnunk, hogy Istenem, ebben a pillanatban, Uram, ebben a pillanatban kötötted belünk az új szövetséget, amit a kereszten megpecsétel. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Úgy kell tekintenünk az új szövetség egészére, hogy Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, és itt különösen fontos tételt hadd mondjak, hogy a Szentírás nélkül semmit sem tudnánk Istenről, Jézusról, Krisztusról és Szentlélekről, de Jézus Krisztus nélkül semmit sem tudnánk a Szentírástól. Tehát ezt a kettőt össze kell hoznunk. Tehát az új szövetség és nekünk az egész Biblia legfontosabb üzenete, alakja az Úr Jézus Krisztus, mert ő a kulcs a Biblia megértéséhez. Kicsoda Jézus Krisztus? A Jelenések 3.14 a Laodícia gyülekezetnek így szól a válasz erre a kérdésre, hogy ő az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete óta. Tehát ez a Jelenések 3.14-ben kicsoda Jézus. Amen, hű és igaz tanú. És ezt még inkább aláhúzza most már nekünk címezve azt a mondatot, vagy nekünk címezve az üzenetet, a János 14.6, ez már az evangélium. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát akkor tessék az életet, az igazságot, az utat komolyan venni. És itt ezen a pillanatban, tehát hogy Jézus Krisztusról van szó, itt ugyanúgy én is ugyanazon a ponton hivatkozom Lutherre, amikor ugye azt mondta, hogy a Szentírást, Ószövetséget ugye úgy kell olvasnunk, az, amit Iván is idézett, a Vas Christum Treibet, mindaz, ami Krisztusra utal, ami Krisztust hirdeti. És maga a Szent Isten is erre szólít fel bennünket, például gondoljatok arra a jelenetre, egy csodálatosan szép jelenet, tessék, képszerűen elgondol, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedik, és egyszer csak ez a mondat hangzik el a Máté 3.17 szerint, és íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Majd néhány fejezettel később, a 17. fejezetben a megdicsőlés hegyén, pedig ez hangzik el, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Most egy másik oldalról közelítem meg a témát. A másik oldalról megközelítés az azzal függ össze, hogy az ősgyülekezetnek három tekintélye volt, ez pontosan érintkezik azzal a témával, amit Iván is érintett az újszövetség összefüggésben. Tehát az akkori, az első század, második, annyiban könnyebb a helyzetem, hogy tulajdonképpen az újszövetségnek a kialakulása az első évszázad. Még Iván mondta, hogy hány ezer év az újszövetség, hogy mennyi idő alatt kanonizálódik, az most egy más tészta, most azzal nem foglalkozunk. A dolog lényeg az, hogy kicsit sűrítettebb ez az időszak. Tehát, hogy az első gyülekezetnek, vagy az első egyháznak, gyülekezeteknek három autoritásuk, három tekintélyük volt. Ez az a bizonyos az ószövetség, az első tekintély, amit Iván idézett a 2.3.16 csak azért, hogy az ismétlés az milyen jó dolog, a teljes szentírás az Istentől ihletett, hasznos, stb. A tanításra. Ez volt az első autoritás, a tekintély, és ne felejtjük el, hogy az Ószövetségből vett idézetekkel kísérelték meg az apostolok bizonyos értelemben az Úr Jézus Krisztust értelmezni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az Ószövetség és az Úr Jézus Krisztus az apostolok hitében hogyan függött össze. Ez egyik. A másik tekintély, az egy nagyon fontos dolog, az gyülekezetek, az egyház számára maguk az apostolok voltak, ugye, akik megkapták a jogosítványt, megkapták a fölhatalmazást az Úr Jézustól, hogy mikor Máté 16.9-ben Jézus azt mondja, hogy neked adom az ország, a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyekbe is, amit eloldasz, eloldati. És nekem a Lukács 10.18 például nagyon szimpa, Lukács 10.18, aki titeket hallgat, mondja Jézus nekik, ezeknek a halászlegényeknek, aki között van egy vámszedő is, már akkor persze nem vámszedő, aki titeket hallgat, engem hallgat, apostoli tekintély. És hát a János 17 a főpapi imában is Jézus ugye csodálatosan kiemeli, olyan értelemben a szolgálatra küldi az apostolokat, hogy az Atya adta őket át Jézusnak, és ez tapasztalható meg. Tehát az első az Ószövetség, a másik az apostolok, és a harmadik maga az Úr Jézus Krisztus természetesen. És itt van egy, tehát ez a három autoritás, a három tekintély. Mondható az, hogy igen, Isten igéjéről tesz bizonyságot, tehát mind a három esetben ez a döntő. Ám a felsorolt három tekintély között van egy hatalmas különbség, Ószövetség, apostolok, Jézus Krisztus, de, és ez nagyon fontos, Krisztus nem csak bizonyságot tesz Isten igéjéről, hanem ő maga az Isten igéje. János 1.1. Kezdetben volt az ige. Tehát ő maga az Isten igéje. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő maga az Isten igéje. Ő maga Istennek a saját szava igéje. És ez torkollik, ugye, vagy ez találkozik azon a ponton, amit az 1 Korintus 3.11-ben olvasunk, más alapot senki nem vethet be, a nagy üzenet, akár nekünk ebben a modern világban, amikor mindenféle vallási salátával próbálnak etetni bennünket, drága testvérek, más alapot senki nem vehet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus, tehát 1 Korintus 3.11. És hát erre kell építenünk, erre épül az egyház, stb. Egy másik megközelítés pedig, itt az időt figyelem, hogy ne szaladjak ki, hogy éjjel halljunk ma este. Tehát a másik megközelítési mód, a tematikus megközelítési mód, hogy ugyancsak az üzenet, hogy Jézus azzal kezdi az ige hirdetését, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ez az első tétel, amit nagyon fontos, az Isten országa. Az Isten országa pedig az üdvösség kérdése, Isten hatalma, üdvösség kérdése természetesen. Pál is erre akar felkészíteni.
Nekem nagyon szimpatikus az, amikor a római levélnek az első fejezetét olvassuk, hogy számára a téma az Isten fiáról szóló evangélium, és ez az evangélium az Isten ereje minden hívő üdvösségére, a római első fejezet, harmadik verse és a 16. verse érnek össze az Isten fiáról szóló evangélium, az Isten országa, az üdvösség. Ez tehát az, mondjuk így az első tétel, hogy Jézus Krisztus, mikor fellép, Márk 1.15, amikor fellép, akkor azt mondja, hogy betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, de ezt Máté is idézi, nem is egy helyen, több helyen idézi, tehát ez az Isten országa kérdés. A második témája Jézusnak, amit itt ki kell hangsúlyozni, nagyon fontos, amikor a mi atyánkot tanítja, akkor ott is, meg másodt is egyértelműen kiderül az Abba fogalma, hogy Istent a legbizalmasabb módon szabad nekünk megszólítanunk. Nem haverkodásról van szó, nem bizalmaskodásról van szó, hanem megrendült bizalmi kapcsolatról van szó, hogy mennyei édesatyámnak szólíthatom a mindenség urát és teremtőjét, ugye, hogy így szólíthatjuk a mi mennyei atyánkat. És hát ugye ezt az irgalmat testesíti meg a nagypénteki kereszt és a húsvéti föltámadás, ahol a szeretet és az igazság a büntetés kategóriába ki kell egyenlítődjék. Pál ezt az irgalmat engesztelő áldozattal illusztrálja, Jánosnál pedig az, ami a legfontosabb, hogy Isten szeretet, tehát ez is. A harmadik téma, tehát az első az Isten országa, elközelített az Isten országa, azt hiszem elég fontos üzenet. A másik téma az, hogy Istennel milyen hát szeretetteljes bizalmi kapcsolatban lehetünk. Egyik teológusnál olvastam azt, hogy igazából az új szövetséget Isten szerelmes levelének is lehetne felfogni. Igen, nem vitatom, kedves megajánlás, tehát hogy mennyire bizalmi kapcsolatba kerülünk Istennel, de van ám egy harmadik is, amit nagyon fontosnak tekintünk. Az is az Új Testamentum üzenete, az Új Szövetség üzenete, hogy mi legyen a mi reakciónk mindenre. Hogy ne csak annyi, hogy egyik fülönkön be, a másikon meg ki. Erre mondta a régi nagy lelki pásztorom, azt mondta, hogy egyik fülön be, a másikon ki, de lába járatot pucolnál ki. Szóval, hogy... Na de akkor értik. Tehát itt nagyon fontos az, hogy mi a reagálásunk arra a hírre, hogy elközelített az Isten országa hozzád a szívedhez, ott áll az ajtód előtt, zörget, beengeded-e. Mi a reakciód? Volt egy jó Isten tisztelt, hazamentünk, és ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Tehát, és vagy pedig az, hogy Istent bizalmasan szólíthatod meg mennyei édesatyádnak, édesatyámnak, mi erre a reakcióm? Milyen legyen a mi magatartásunk? Ezt mi evangélikusok van képünk elsikasztani. Nem nagyon beszélünk evangélikus etikáról. Nem nagyon beszélünk arról, hogy drága testvérek, ezeknek következményei van. Van egy borzom, még este, még az áhidatban még ezt mondom majd, de azért mondom most is, mert fontosnak érzem, hogy mi nekünk nagyon-nagyon, hogy mondjam, könnyen kiszalad a szánkon, hogy ó, hát Isten jóságos, azt csinálunk, amit akarunk, nem, mi mindent megbocsájt, hogy mi nem érdekes. Szóval nem így van. Tehát van egy bizonyos olyan, amit így nevezünk, hogy evangélikus etika, mert Jézus egyszer meg is kérdezi, hogy kik az én rokonaim? Mert ugye mikor oda Márknál is olvassuk, vagy hát Márknál főleg, hogy ugye Kapernaumban ott, és akkor mondják neki, hogy keres téged a édesanyád meg a rokonaid, és hogy kik az én rokonaim? Máté 12.50, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem, és az az én anyám. Máté 12.50. Ne sikasszuk el a Bibliából azt, ami nekünk nem tetszik. Mert azt tudjuk gondolni, hogy hát Isten szeretet, és az csak jóság, és mindenkinek megbocsájt. Hát várjuk ki a végét, hogy tényleg. Na. Mindenesetre ez egy olyan mondat, amit elgondolkodtad. És még az Úr Jézus még azt is megstrófolja egy kicsit, úgy jön ki Jánosnál. Tessék belegondolni ebbe a mondatba, micsoda üzenetértéke van János 14-15. Ha szerettek engem, mondja ezeknek a nehézfejű tanítványainak. Lehet, hogy mi nem vagyunk olyan nehézfejűek, bár tartok tőle. Na mindegy. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, ha szerettek engem. János 14-15. ha szerettek engem. Az evangéliumokban is, magától Jézustól, erre sok utalás van az apostoli levelekben is, úgyhogy nekünk azért időnként érdemes ám elolvasni a hegyi beszédet is, mert azért azt is csak az Úr Jézus mondta, meg hát ott vannak a levelekben a házitáblák, hogy mégis, akár a szülőknek, akár a elöljáróknak, stb., ugye, hogy jó dolgot kívánni, aki püspök akar lenni, ugye? Püspök úr.
Tehát,
jó nehezet, igen. Na, tehát ez egy fontos dolog, hogy az első az Isten országa probléma, vagy téma. A második az, hogy Istent milyen bizalommal szólíthatjuk meg, bizalommal, bizakodással. Ez a hit igazából, a hit, ugye a hitnek is sok, a Luther tanította, hogy a hitnek három fokozata van. A hit az, hogy elhiszem, hogy van Isten, jó tesszük, mert az ördögök is elhiszik, félnek is. A másik az, hogy elhisszük azt, amit a Bibliában olvasunk, a harmadik pedig az, hogy bízunk benne. Rábízzuk az életünket, ez a harmadik, hogy rábízzuk az életünket. De ezt most akkor, és akkor most vessünk egy pillantást, itt igyekeztem az időbe, úgyhogy közelítsük meg most az újszövetségi könyveket is egy kicsit, és nem mindegyikről, mert arra azért nincs idő, lehetőség, kapacitás, de amit én úgy éreztem, hogy fontosnak tartok, és az hát általam úgy nagyjából ismert közösség, hiszen nem először vagyok a, most egy kettőt azt hiszem kihagytam az elmúlt időszakban, de hát korábban voltam itt többször, Imre püspök úr volt kedves, újra és újra meghívott. Most fussunk, próbáljunk meg végigfutni az új szövetségen, mint ahogy Iván is ügyesen végigfutott az Ószövetségen. Nekünk kicsit könnyebb dolgunk lesz, mert említettem, hogy hát nem 39, csak 27. Ugye könyv van az új szövetségben. Nos, akkor az első kategóriába tartoznak ugye az evangéliumok. Na most, ami az evangéliumoknál nagyon fontos, azon kívül, hogy minél inkább olvasni kell, ami az evangéliumok nagyon fontos, hogy az evangéliumoknak mindegyiknek van kivétel nélkül egy szerkezeti üzenete. Egy döbbenetes szerkezeti üzenete, és ezt röviden mondom csak, hogy ha egyenként megnézzük az evangéliumokat, és az evangéliumok fejezeteinek a számát, Máté evangéliumban van 28 fejezet, Márknál 16, Lukásnál 24, Jánosnál ugye 21, ezek a fejezetszámok, de hogyha azt nézzük, hogy az evangéliumokon belül a passióval és a föltámadással, tehát Jézus Krisztus szenvedésével és a föltámadással hány fejezet foglalkozik, akkor megértjük, hogy az evangéliumok fejezeteinek a száma hogyan viszonyul a passió, a szenvedés történet és a föltámadás fejezetével. Máté 28 fejezetéből 8 fejezet foglalkozik a föltámadás, a szenvedéssel és a föltámadással. Márk 16 fejezetéből 6 fejezet foglalkozik. Ja, gondoljunk bele abba, hogy amikor azt mondom, hogy passió és föltámadás, ez egy hét. Tehát Máté evangéliumában 20 fejezet foglalkozik, ugye egy teljes évvel 20 fejezet foglalkozik, egy héttel foglalkozik 8 fejezet. Márknál 10 fejezet foglalkozik egy évvel, és az egy héttel pedig 6 fejezet. Lukácsnál ugye 24, és a 19-28-tól kezdődik a passió beszámoló, itt 5,5 fejezet, de a legfeltűnőbb, a legérdekesebb János evangéliuma, amelyik 3 esztendőt szándékozik úgymond elénk tárni, nem konkrétan kronológiailag, de értsétek jól, tehát 3 évet, és a 21 fejezetből, ami a 3 évre vonatkozik, a 21 fejezetből 10 fejezet pedig a passió, tehát 21 mínusz 10, tehát akkor 11 fejezet foglalkozik azzal a 3 esztendővel, és egy héttel foglalkozik 10 fejezet Jánosnál. Miért? Ennyire fontos az Úr Jézus Krisztus szenvedése, a szenvedése, a golgotai kereszt ennyire fontos, és a föltámadásnak a jó híre. Ez most megint más kérdés, hogy ezen belül hogyan viszonyul a szenvedés történet leírása, és hogy tulajdonképpen egy fejezetbe belefér a föltámadás, ugye ez egy óriási üzenet, az Isten szeretetének ez a megnyilvánulása, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedésével akarja fölmutatni azt, hogy igaz az a mondat, amit mindenki fejből tud, hogy úgy szerette Isten ezt a világot. Hát, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát az evangéliumok legfontosabb üzenete, Jézus értetek halt meg, és értetek támasztotta fel őt Isten. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán az apostolok cselekedete a következő, ahol azt kell látnunk megrendült lélekkel, hogy minden ellenállás, minden ellenségeskedés ellenére a missziói parancs elindult. Pedig hát voltak a tanítványok között, akik ugye elárulták, megtagadták, elszaladtak, bújdostak, stb. Kész vége az ügynek. Aztán még sincs vége az ügynek, és az apostolok cselekedete erről számol be, elsősorban Pál működése, de azért ott az evangélium, megy az evangélium tovább. Minden emberi gyengeség ellenére, ezért amikor szokták mondani, hogy hát milyenek a papok, hát olyanok, amilyenek. Nem ez az érdekes, hanem az, hogy az evangélium története, az ügy története mögött maga Isten áll az Úr Jézus Krisztusban, az ő lelke az, ami működik, minden, akármit lehet mondani. És ugye az apostolok cselekedetének még az is egy döbbenetes nagy ugye, üzenete, ez a 10. fejezetre vonatkozik, Cornélius, Péter, amikor Péter, hát nem nagyon akar Cornéliusszal szóba állni, hogy ezért ugye tudod, hogy nekem zsidó létemre nem nagyon illik a pogányokkal paláverezni, hát én most azért eljöttem, de mert ugye az Úristen birkózott vele előtte álmába Péterrel, hogy egyél ott az a tisztátalan, ugye, egy én még uram soha nem ettem tisztátalant, nem mondd azt tisztátalannak, amit én megtisztítottam. Tehát az a dolog lényege, hogy át kellett törni azt a határt, azt a kőkemény, áttörhetetlen határt, emberi eszközzel áttörhetetlen határt, ami a zsidók és a pogányok között volt. És áttörte. Az Úr áttörte. Fantasztikus az abcselnek ez a beszámolója. Tehát ez így ugye érdemes nagyon ezt egy-egy témát kiemelni. A páli levelek közül ugye én kettőt szoktam kiemelni, nem, most ne úgy értsék, vagy értsétek, hogy a többit nem olvasom, de kettőt tartok nagyon fontosnak, a római levelet és a Galatákhoz írott levelet. Nem csak Luther miatt, ugye Luther a Galaták levelét ugye nagyon fontosnak, a másik pedig egyház történeti érdekesség, hogy amikor egy nagy, igazi nagy ember kézbe vette a római levelet, akkor új egyház történeti időszak kezdődött. Ez ugye a Szent Ágostoni történet is, hogy a római levél fordítja meg a gondolkodását, mindjárt mondom, hogy miért, és Luthernél is ugye ott fordul meg, amikor a római levelet megérti, a római levélnek a Róma 1.16 következőket megérti, ott következik be a reformáció, és amikor világossá lesz a számára a Róma 3.21, hogy mostan pedig nem a törvény, hanem az evangélium. Az első 2,5 fejezetben az a törvénynek a problémáját, hát ő bogozza. A lényeg az, hogy ugye a római levélnél még az is érdekes, hogy Pál nem ismeri a római gyülekezetet, és nincs semmilyen személyes kapcsolata, de a keresztény hit lényegét, amit mi ezzel a szóval fejezünk ki, a megigazulást, ebben a levelében írja le a legklasszikusabban, szinte dogmatika a könyv értékűen, és az ember csak Isten előtt való bűnösségét láthatja a törvény, tehát a törvénynek itt a szerepéről, hogy az ember látja a bűnösségét, és kimondja a döntő tételt, hogy amit az ember cselekszik Istenért, az nem érdekes, hanem amit az Isten az emberért. Ez a lényege a római levélnek, ez is fontos. Aztán persze a Róma 9.11-ben pedig a választott népnek a története, de most nekünk az a lényeg, hogy az evangélikus hitünktől, azért ezt, tehát ha ezt mi ezt jól akarjuk érteni, ezt mi szívünkkel akarjuk érteni, a szívünkbe, lelkünkbe hordozni, akkor a római levél nagyon fontos, hogy megértsük, vagy átérezzük, átérjük a megigazulásnak a tanát, és ugyanez a téma a Galata levélben is, amiben még különlegesebb vonatkozások is vannak, apostoli vonatkozások, amikor Pál elmondja, hogy hát én nem tanultam senkitől, én se Pétertől, se mástól. Jó, voltam Jeruzsálemben, de nem tőlük, nekem az Úr egyenesen adta. Ez egy döntő dolog a Galata levélnél, ezt a Galata levelet én nagyon komoly mérföldkőnek tartom. Itt ott is a kegyelemnek a szerepe a megigazolás tana kerül előtérbe, tehát a Galata levél fontosságát. És ugye volt egy támadás az akkori kereszténység ellen, ez a bizonyos törvény, a judaista, stb., és hát így ezzel veszi fel a harcot Pál. Többi levélét is fontosnak tartom, a Kolossai levelet, a kozmikus Krisztust, az efezusi levelet, az egyház szerepét természetesen, csak az, hogy a hitünk tisztaságának mértékegysége hol van, a római levélben és a Galata levélben. A többi is nagyon fontos, de ezt a kettőt látom én fontos, nagyon fontosnak. A páli levelek után, a pásztori levelek Páltól, a lelki gondozás könyvei, hát azok is mennyire nagyon-nagyon nagy szerepet. Azért haladok, hogy tovább jussak. A zsidókhoz írott levelet csak megemlítem. Zsidó terminológiával írja le a levél állítólag ismeretlen szerzője a megváltás művét, amiben mi a leggyönyörűbb? Hát, hogy a főpap és az Isten báránya. A főpap és a bárány azonos. Hát ezt írja le a zsidókhoz írt levél. Nem könnyű olvasmány mellesleg. Nem tudom, hogy miért történt velünk, 5 évesek voltunk, amikor Prőle professzor úr, Isten nyugasztalja a szegény professzorot, rá, már nem messze az úgynevezett a végső vizsgák előtt voltunk, és föl kiadta a tételeket, hogy mi lesz, és mondja, hogy zsidókhoz írott levél. És valamelyik diáktársunk mondta, hogy de professzor úr, arról a professzor úr nem beszélt egyszer se. Úgyhogy majd a Prőle professzor egy kicsit föltolta a szemüvegét, elkezdte tisztogatni a szemöldökét is valahol föl, csak azt mondta, hogy el tudjátok olvasni. Jó van. Na most a legjobb az abszolutórium vizsgán a zsidókhoz írott levelet húztam. Nem volt semmi baj egyébként, elolvastam a zsidókhoz. Na de minden esetre, tehát azért ez a zsidó terminológiával leírva a megváltás, mivel nyilván a szerző azokra gondolt, akiknek címezte, de nekünk is gyönyörű, hogy a főpap és a bárány egy és azonos. Tehát amikor a főpap bemutatja az önmagát áldozza fel, egy gyönyörű történet. De azért említsük meg Jakab apostolt is, aki a megigazulást tanának félreértését akarja kivédeni. Tehát tudjuk, hogy Luther harci helyzetben a Jakab levéllel kicsit problémázott. Minden tiszteletünk Lutheré, de ebben az esetben azt szabad mondanom, hogy Jakab próbálkozása, tudnék, a megigazolás tanát kezdték félreérteni. Ja, hogyha Isten úgyis mindig mindenkinek megbocsájt, akkor azt csináljuk, amit akarunk. Értitek? Szóval ez volt a, kezdték félreérteni. Tehát ugye az előbb azért mondtam el, hogy Jézusnál tétel az Isten országa, az Isten az Abba, és hogy kérem szépen a mi etikánk, ahogy mi hogyan erre viszonyulunk. Tehát Jakab, nál, tehát Jakab nekünk fontos levél, azért ezt szintén ki kell emelni, mert a megigazulás tanának félreértését akarja kiküszöbölni. Péter apostolnak 2 levelére csak utalok. Az első levél erőteljesen lelkigondozói karakterű. A második levele nekem izgalmasabb, amiatt, mert a téves tanításokkal, a tévtanításokkal, tévtanítókkal száll szembe, és ebből az úgynevezett második számú levélből 3 pontot emelek csak ki, igehely szerint. Az első Iván idézte az előbb, az előadásába, tehát a második levélből az első pont, amit kiemelik, az 1.20.21, hogy az írás egyetlen proficiája sem ered önkényes magyarázatból, mert az sohasem ember akaratából származott, hanem Isten szent lelkétől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Óriási jelentősége van. Tehát ez az első, amikor már kezdtek mindent ugye aláásni, megtámadni. És nagyon fontos, és e felé közeledünk, amikor a második figyelmeztetés a 2. számú levélben, az utolsó napokban csúfolódók jönnek, és ez több helyen megszólal, itt a 2 Péter 3-3 következőkben, de aztán Pál még ugye Timóteusnak is írt erről 1-2 kedvességet. És a harmadik pedig egy figyelmeztető, vigasztaló üzenet, itt a 2 Péterben a harmadik pedig ez, hogy de el fog jönni az Úr. El fog jönni. Tehát ne essetek kétségbe. Bármilyen helyzet. El fog jönni az Úr. Hogy nincs az orrunkra kötve, hogy mikor. Az egy dolog. De el fog jönni az Úr. És, vesd össze Jelenések könyvével, lesz új ég és új föld. János apostolnak 3 levele, nem levélforma jellemző rá, de nagyon személyes a hangvétel János leveleiben. Az első levélnél ugye az a nagy cél, hogy értsék meg a gyülekezetekben az öröm szavát. Hát végül is evangéliumról van szó. Hát az öröm hír. A Gyökösi Bandi bácsi mesélte, hogy valahol elmentek, már akkor nyugdíjas volt, már ő is már régen hazament, de nyugdíjas volt, és elmentek egy templomba, és a lelki, református persze, nem evangélikus, nem, református lelkész az örömről beszélt. Abból a Filippi 4:4-ből, hogy ismét mondom, örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Mentek hazafele, és ugye Bandi bácsinak a felesége svájci származású volt, aki tökéletesen megtanult magyarul, csak hát a kicsit a kiejtéssel lehetett. És mondta a Bandi bácsi mesét, hogy azt mondta az én drága párom, hogy Pantikám, én még ilyen szomorú prédikációt nem hallottam az örömről. De ez a dolog lényege, hogy azért nekünk ezt is tudnunk kellene, hogy evangélium. Nem síralomház, hanem evangélium. Az egyik gyárban volt, amit szintén valakitől hallottam, mindegy, hogy ott kérdezték, hogy azok mi azok is ott sarokban csoportos voltak. Hát azt mondja, hadd békezzek, azok a nyaszeta. Mi? Nyaszeta. Mi az? Javaigó szentek társasága. Na tehát nem javaigó szentek, hanem öröm, hír, evangélium, új szövetség üzenete, ez is aktuális üzenete. A másik pedig, ami Jánosnál, az előbb említettem, de most megint kiemelem, hogy Jánosnál nagyon fontos az Isten szeretete. Ez a híres, hogy Isten szeretet, ez a híres mondat a központban áll, az 1 János 4:7 következő. Fontos küzdelem a tévés, tehát hamis tanítók ellen, és, de ez az Isten szeretete. Aztán hát... Van, akit ne lepjen meg, hogy Júdásnak is van levele, de nem az a Júdás, aki elárulta Jézust. Nincs ez. Ő is a tévtanítókkal foglalkozik, hogy ki volt ő, személyen az ő az titok, de az utolsó idők csúfolódóival, és így aztán mondjuk ide lépünk most a Jelenések könyvéhez. Pár percet még engedjetek meg ezzel. Eszkatológiai rész, a Jelenések könyve. Egyébként erre utalok majd az esti állítatomban. Nos, a második hitágazatban, amely Krisztusról szól, minden alkalommal elmondjuk, hogy onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és evangélikus kísértés, hogy mi elhanyagoljuk azt, hogy Jézus el fog jönni. Elhanyagoljuk azt, hogy mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélés széke előtt. Ne hanyagoljuk el. Tehát az eszkatológia, az egy fontos dolog. Egyik leghíresebb mondat, amit azt hiszem majdnem mindig idéztem, amikor itt voltam. Jézus a János 14:1 következők szerint mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek énben, az én mennyei atyám házában sok hajlék van, mit vagytok kétségbe esve, van sok hajlék. És én ezt elkészítem nektek. És akkor most még ki kétségbe esni. Nem egyszerű könyv, annak ellenére, hogy mostuhán kezelt könyv ez a Jelenések könyve, egy nagyon kedves barátom azt mondta a nagyapja, hogy ő kitépte a Bibliából, helytelenül cselekedett egyébként, mostuhán kezelt könyv. Nem egyszerű könyv, de ha megvan hozzá a kulcs, akkor a lényege értelmezhető. Mert figyelem, nem a szavak a fontosak, nem a fogalmak, vagy a képeket kell megérteni, stb. Megragadni, hanem az üzenet. Ugye az a helyzet, mint amit Iván mondott az Ószövetséggel kapcsolatosan, hogy azokon a dolgokon keresztül szólt az Isten. Mondta azt, amit nekünk adott. Tehát a Jelenések könyvének a legtömörebb megfogalmazott üzenete fölrázó figyelmeztetés. Éppen ezért nem szabad kikerülnünk. Így fogalmaznám meg, hogy tehát ez a Jelenések könyv, vagy apokaliptika, stb., tehát a végső időkkel foglalkozó. Tehát úgy néz ki, hogy ez a jövő érdekli. Igen ám, de annak érdekében, hogy a jelenben felrázó legyen. Mert nagyon nagy szüksége lenne a kereszténységnek, bocsánat, katolikus, református, evangélikus, mindegyiknek óriási szükségünk lenne a felrázásra. mert egy kicsit a profilunkat veszítettük. Hát ugye a Vilmos említette délelőtt, nagyon szellemesen, kedvesen, humorra vezette le, hogy ugye mi keresztények is naponta ötször imádkozunk, mint ahogy a musz. Nagyon nagy probléma van azzal, hogy hát langyosakká lettünk, márpedig a langyosat kiköpik. Ez ott van a Jelenések könyvében. Nos, tehát az apokaliptika, a Jelenések könyve fölrázó a jelenben. Még pontosan, nem egyszerűen a jövőt akarta megfejteni, hanem nem a végső idő, a végidő, hanem az, hogy legvégül majd Isten mindent elrendez, benne bízunk. Isten majd mindent tökéletesen elrendez. Ez legyen a jelenben a vigasztalás. Bármilyen fenyegető helyzetet élnénk át, ez legyen a... Azért nem kell aggódni a jelen borzalmai miatt, mert végül Isten mindent tökéletessé tesz. Isten lesz minden mindenekben. És ki a fő szereplő? Hát akiről szól? Az Úr Jézus Krisztus. Hogyan? A megölt, de a föltámasztás által mégis győztes bárány. A történelem ura nem a hatalmas Róma volt, és sorolhatnám a többi birodalmat, vagy bármilyen politikai erő, hanem a bárány, akinek az áldozata a mi megmenekülésünk útja. A Jelenések könyvének legfőbb üzenete a bárány győzelme, és az, hogy majd eljön a mennyei Jeruzsálem, fölékesítve, mint mennyasszony a vőlegényének. Hát ezek ragyogjanak föl a számunkra. A Jelenések könyve látszólag rejtjelezett előrejelzés, de csak látszólag, mert minden elemével a bárány győzelméről szól. És egy kortársat hadd idézzek, aki 1940-ben született. Ezt a kortársat valószínű mindenki vagy sokan ismerik, mert nekünk kortársunk. Akik 1940 előtt, vagy úgy nagyjából a körül születtünk. Cliff Richard. Ugye, valaki ismeri. Cliff Richard. Ez egyik legnagyobb, legsikeresebb brit könnyűzenei előadó művész volt. Karrierje során 21,5 millió lemeze fogyott el. Kétszer képviselte a Nagy-Britanniát az Eurovíziós Dalfesztiválon. Második Erzsébet királynő 1995-ben emelte az énekest a szőr előnév viselésére jogosító lovagi rangra. 40-ben született, és aztán ő lett az egyik nagy kortárs tanúságtevő, akiről kevesen tudnak talán ezt az oldalát legalábbis, aki pedig most találkozik vele, lehet a könyvet is megszerezni. 1983-ban leírta a megtérését. Igaz, a könyvében elsősorban fiatalokhoz szól, na de hát azok a fiatalok mi voltunk? Hát én 47-es vagyok, vannak akik később, vannak akik hamarabb születtek. Ő 1940-ben született, tehát kikhez szólt? Hát mi hozzánk szólt. A könyvének ez a címe, hogy Te, Én és Jézus. És Cliff Richard könyve aztán 89-ben magyarul is megjelent. És ebben a következő mondat is olvasható, hát ez egy ilyen, hát nem túl vastag. Azért vagyok keresztény, mert Jézus, Isten fia meghalt értem. És már nem félek a haláltól, ő bennem él, egyé forrott az életemmel, boldog vagyok. Elég remek összefoglalása ennek az ügynek. Így is mondhatom, az Új Szövetség üzenete egy híres kortárs énekes megfogalmazásában. És ezt írja. Már énekes karrierem csúcsán döbbentem rá, hogy az életemből hiányzik valami. És ez azért tartottam fontosnak ezt a mondatot kiemelni, hogy az életem hiányzik valami, mert ezzel találkozunk az emberek legtöbbjénél, vagy mondhatnak, hogy hiányzik valami az életemből. Tudjátok, volt szó itt az előbb a depresszióról. Hiányzik valami az életéből. Az a nagyon nagy baj, hogy nincs meg az az alap. Mert Jézus Krisztuson kívül nincs más alap. Hiányzik valami az életéből. Hiányzik valami az életéből, amire ugye egy másik oldalról megkérdezi Viktor Emmanuel Franklin, azt mondja, hogy hát a logoterápiai krízis, a logosz krízise, nincs értelme az életének. Itt most csak érintőleg. Tehát az életemből hiányzik valami. Cliff Richard, minden gazdagságom ellenére hiányzik valami. Rengeteg pénze volt. Iszonyú bevételei voltak. Hiányzik valami. Népszerű és gazdag voltam, mégsem tudtam mit kezdeni vele. Egyik siker követte a másikat, hatalmas jövedelemben volt, de ennek ellenére egyre boldogtalanabb voltam. És ő a lelki állapotát, és ezzel fejezem be, a lelki állapotát egy ószövetségi igével írta le. Az ószövetség ige Ézsaiás 57:20, akik elfordultak Istentől, olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem bír megnyugodni, csak sarat és iszapot vetnek fel a hullámai. Döbbenetes mondat. Mi még tegyük hozzá a 21. verset is, nincs békéjük az istenteleneknek. Legfeljebb nyugi van, béke nincs. Hát ez a világhírű kortárs meghallotta azt a mondatot, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Az üzenet sokrétű, de ebbe az a gyönyörű, hogy mindenkinek személyre szabottan szóló üzenet van. Amen. Köszönöm.